Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a gpshow.hu-nak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a száguldó cirkuszt hallhatjátok itt a Max Rádióban, ahol most éppen a vonal túlvégén különleges vendégemet, Szelecki Ádámot köszönhetem. Szevasz!
Hello! Miért lennék én különleges?
Hát azért, mert ugye van nekünk egy állandó szakértőnk, Méhes Károly szakújságíró, és akkor effektíve te, mint ilyen néha nap ilyen beugró vendég, akkor te tulajdonképpen különleges vendég vagy végül is, nem? Tehát,
jó.
Bár mondjuk abban igazad van, mert mondjuk ugye a Kis Norbi szokott nálunk nyilatkozgatni, és a Kis Norbival is szoktam beszélgetéseket csinálni, amit vissza tudtok hallgatni az összes népszerű podcast csatorná lehetőségeken, név szerint a Spotify-on, Deezer-en, Google és az Apple Podcast-on. Tehát például most, hogy a Norbit lovaggá ütötték effektíve, mert ugye kapott egy kitüntetést, akkor ő egy very-very különleges interjú alany végül is.
Igen, mit nekünk Sir Lewis Hamilton, amikor van
ennyi.
Sir Kis Norbink is.
Egy Sir Norbi, így van, zseniális. Na most azt el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy ezt a beszélgetést még jóval a szezon kezdet előtt, de már a tesztek után, tehát ugye a senki földje, senki idején forgatjuk egymással, és amikor majd ez adásba kerülök, akkor már a bahraini hétvége már éppen javában tart, de hát mégis azért miről beszélgethetnénk most, mint nem a szezon kezdetről. Mennyire vagy izgatott level 0 és 10 között?
Ja, hát én mindig 10-esen izgatott vagyok. Hát amikor indul a szezon, az mindig nagyon izgi. Egy szezonkezdés az mindig nagyon menő, egy szezonkezdés az mindig egy új kaland eleje, úgyhogy én nagyon várom már.
És szakmailag milyen egy szezonkezdet? Mennyire hektikus nektek felkészülni, elindulni, anyagot gyártani? Milyen egy szezonkezdet szakmailag?
Hát most ebben az évben kevésbé hektikus, mint egyébként szokott lenni. Tehát általában az első futam, hát hogyha itthon vagyok, akkor viszonylag egy megszokott rendben készül a műsor. Beérkeznek az interjúk, összerakjuk, meg kitaláljuk, van egy évindító meetingünk, megbeszéljük, hogy mik lesznek az új elemek a műsorban, utána megbeszéljük, hogy az első hétvégén mik lesznek a témák, amire fókuszálunk, mi a sztori, stb. Hát ha meg utazom, hát az nagyon menő, mert ugye ha utazom, akkor egy korábbi világban, az ítélet napja előtt, amikor még más volt, akkor ha az első futamra utaztam, az Melbourne-t jelentette. Úgyhogy akkor nagyon izgatottan utazom, és gyűlölöm az életemet, amikor ülök a repülőn 26 órán keresztül, azt a részt nagyon utálom, de akkor a helyszínen ott lelkes mindenki, és hello, és kezdődik az év, és minden. Szóval egy nagyon jó dolog szezont indítani a Forma 1-ben. Idén erről most lemondunk, de nagyon remélem, hogy jövőre már utazós szezonindításunk lesz újra.
De figyelj, hadd legyen már egy szakmai kérdésem, remélem, hogy tudsz rá választ adni. Ugye most a pandémia, meg hát valahol a költségcsökkentéseknek is köszönhető, hogy egyre több csapat átállt, ugye először kezdetben, és most már az idei évben muszáj volt átállni a full online autóbemutatásra, az autóbemutatókra.
Igen.
Engem az érdekelne, hogy megcsinálják a csapat, de ez ilyen általam kreált ilyen összeesküvés elmélet, de hát tudod, 40 év fölött már azért az ember nyitott ilyeneknek az befogadására is, meg a kreálására is. Nincs az olyan kor, hogy ti újságírók előbb megkapjátok az egész felvételt, tehát a beszélgetéseket, a mindent, csak azért, hogy amikor a nagy közönségnek bemutatják, akkor mondjuk ne legyen az, hogy összeomlik a rendszer a magas megterhelés miatt. És akkor azt mondják, bocsánat, és szabad vágok, és akkor azt mondják, hogy jó, figyelj, itt van, és akkor very confidential, nagyon bizalmasan tessék kezelni, és 17 óráig te ezt nem hozhatod nyilvánosságra.
Ez pontosan így néz ki a gyakorlatban, de az élő bemutatóknál ez nem jellemző. Minden egyéb bemutatónál az. A Ferrari-nál a bemutató előtt már láttam a képeket, már láttam a megszólalásokat. Másiknál nem. Hozzáteszem, hogy itt a csapatok újságíró szinten mondjuk kapcsolatban vannak 1000 újságíróval, vagy 500 újságíróval, tehát priorizálva vannak az újságírók is. Tehát kik azok, akiknek oda lehet ezt adni időben, kik azok, akiknek nem lehet ezt odaadni időben, stb. Hogyha mi egy olyan listán vagyunk, ahol ezt megkapjuk korábban, akkor ezt mi mindig embargóval kapjuk. Mint ahogy tavaly az összes nagy bejelentést megkaptuk embargósan. Mi már reggel 8-kor tudtuk, hogy délután 1-kor bejelentik majd azt, hogy lesz nagy díj Imolában, meg még millió más helyen. Tehát, hogy ez egy teljesen bevált dolog, de ez nem azért van, hogy a terhelést megszüntesse, mert egyébként egy YouTube csatornán, hogy most 500-al többen nézik, vagy kevesebben, az effektív, az nem mérvadó. Hanem ez azért van, hogy az újságíró rá tudjon készülni erre a hírre, meg tudja írni rendesen a cikket, be tudjon készülni, és a hír bejelentésének a pillanatában minél több helyen megjelenjen egyszerre. Tehát ez egy szigorú önző hozzáállás a csapatok részéről, ez azért van, mert a teljes hírt, a teljes csomagot szeretnék a bejelentés pillanatában minél több helyen látni. Hogyha nem szólnak előre, akkor én is a közönséggel együtt tudom meg a híreket, és akkor kezded el írni a cikket, akkor kezded el a videót csinálni, és mondjuk csúszol 2 órát.
Ennyire felgyorsult a világ ebben is.
Hát felgyorsult a világ, igen, de hát ez újságírói tekintetben az elvárás. Mint ahogy a különböző kritikáknál, filmek, játékok, ott is ez egy régen bevált. Én a 90-es években, amikor filmekről írtam ilyen kritikákat, akkor én az Intercom sajtóvetítésén ott ültem a bemutató előtt mindig egy héttel. És az is azért volt, hogy a bemutató napján megjelenhessen a cikk, amit írtam a filmről. Tehát ez az embargo, és ugyanez van a játékprogramoknál is. Tehát, hogy megkapod a játékot korábban egy héttel, és ott van, hogy nem írhatsz arról sehol még, hogy nem posztolhatsz képet sehol addig, hogy... És akkor, amikor lejár az embargo, akkor hirtelen azt látod, hogy az összes nagy médium egyszerre egy komplett tesztet ír egy játékról, nyilvánvalóan ők ezt előbb megkapták, ugyanezen a formájban. És tehát ez így része az újságírásnak.
Viszont akkor, ha ugye mondtad, hogy ugye tavalyi évben, amikor jöttek így a Liberty felől az hírek, hogy majd ekkor és ekkor jelentsétek be, hogy lesz futam mondjuk Imolába.
Igen.
Akkor viszont ez szakmailag egy elismerés számotokra azáltal, hogy nagyra becsülik a munkátokat, és megosztanak veletek olyan híreket, amit csak elsőként a VIP ügyfelek kaphatnak meg. Gratula!
Köszönjük szépen! Ez nem is a VIP jellege ez, hanem olyan tekintetben az, hogy megbízható vagy. Tehát ha tudják, hogy ha megsúgják neked, hogy mit mondhatsz el egy nappal később, akkor te azt nem fogod kikotyogni. És erre egyébként szerintem minden magára valamit adó újságíró figyel, hogy ezt meg is tartsa, mert csak egyszer tudod eljátszani a bizalmadat valaki felé, és onnantól kezdve kiessel ebből a körből.
Térjünk vissza egy kicsikét a szezon kezdet hangulatához. Megérkezel Melbourne-be, felsóhajtasz, hogy végre kiszállsz a repülőgéből, mert tényleg 26 óra az... tehát az borzalmas tud lenni. De hát ugye fénypontok árnyoldalak, hát mindennek vannak előnyei, hátrányai, oda kell érni, de viszont amikor ott vagy, akkor viszont kapsz egy nagyszerű impulzust. Minden körül mindenkinek, csapatokkal tartod a kapcsolatot, mentek át a következő futamra, meg aztán mentek a következő futamra, és jönnek olyan versenyek, amikor egy idő után a nagy szavak mögött nincsen tartalom, nincsen eredmény. Mennyire tudod te azt tetten érni a csapatoknak a hangulatváltozását, hogy hát mégsem vagyunk ott, ahol... Mert ugye megtanultam lefordítani, például azt tudom, hogy egy csapat azt nyilatkozza, hogy hát még nem vagyunk még ott, ahol szeretnénk lenni, akkor az azt jelenti, hogy le vagyunk maradva, mint a borra való. Tehát, hogy ilyen hangulatváltozásokat te tetten tudsz érni. Egyrészt negatív, meg hát pozitív értelemben is, hogy basszus, nem gondoltunk volna azt, hogy mi ennyire jók vagyunk, de tök jó.
Igen. Abszolút. A negatívokat könnyebb nyilván tetten élni, mint a pozitívokat. Nagyon érdekes, mert tavaly ugye egyetlen egy futamon voltam kint a magyaron, és ott például borzasztóan lehetett látni, hogy a Ferrari mély depresszióban csücsül. Náluk ez nagyon, nagyon látható volt, de hogyha a korábbi éveket nézem, azért a csapatok amennyire lehet nyilván próbálnak zártan kommunikálni házon belül a potenciális kudarcaikról, vagy a lemaradásukról. Tehát, hogy azért ez annyira nem könnyen látható, de ahogy te is, úgy én is azért körülbelül tudom dekódolni, hogy mi történik abból, amit nyilatkoznak. Egyébként nagyon érdekes, mert ezeknek a szerencsétleneknek ugyanaz a 10 mondat van mindenre. Tehát olyan sok újdonságot nem tudunk hallani. Hogyha nem megy jól az autó, akkor még kell egy kis idő, hogy utolérjük magunkat. Hogyha egy pici hiba van, akkor általában azt szokták mondani, hogy egy-két update-re várunk még. Tehát ilyenek szoktak lenni. Ugye van a Mercedes-es vonal, akik mindig nagyon visszafogottak, és mielőtt elverik a világot, elmondják, hogy ők nagyon lehajtott fejjel dolgoznak. Ezek általában egy idő után az ember tényleg megtanulja kiolvasni őket. De például mindig vannak ilyen meglepő dolgok, üzemidegenek viselkedés tekintetében, például, hogy most gyorsan így behozzak egy konkrét jelenlegi példát, a Mercedes jelenlegi kommunikációja a teszteket követően, az nekem teljesen meglepő, mert hogy teljesen indokolatlan. Tehát ugye nagyon tele van az internet azzal, hogy a Mercedes megint altat, és ők nagyon jók lesznek. És ugye itt azt a kérdést kell feltenni, hogy mi oka van a Mercedesnek arra, hogy altasson? Semmi. Hát
örülök neki, hogy akkor átmegyünk a nagyobb hangvételű témához, mert a Mercedes-szel szeretném majd kezdeni, de most azt javaslom, hogy itt a Max Rádióban hallgassunk meg egy jó kis kellemes, ütemes lágert, és akkor utána pedig jövünk vissza. Én, ha jól tudom, és akkor ezzel szeretnék egy kicsit a kedvedbe járni, azt én jól tudom, hogy nagy Depeche Mode rajongó vagy.
Természetesen még mindig.
Nagyon jó, oké, akkor most jön egy nagyszerű Depeche Mode sláger, és akkor utána akkor jövünk vissza. És már meg is érkeztünk, ti még mindig a Szágúdó cirkuszt hallatjátok itt a Max Rádióba, ahol folytatom tovább az évelei kristálygömbbe való betekintést Szelecki Ádámmal, és szeretném először megkérdezni, hogy tetszett ez a sláger.
Ő kiváló volt, mint minden Depeche Mode-dal, amit valaha írtak. Ez persze nem igaz, mert vannak pocsék Depeche Mode-dalok is, de speciál, nagyon szeretem.
Na most azt el kell mondani, hogy én sosem voltam Depeche Mode rajongó, viszont az én feleségem viszont az. És ő szoktatott rá a Depeche Mode-ra, és ez az én kedvenc. Ez az én kedvenc dalom volt, úgyhogy nekem ezért is egy kicsi. És akkor, ha nekem jó, neked is jó, mindenkinek jó, tök jó. Na de, zenélés előtt említetted itt a Mercedes-t, hogy szerinted túltolják egy kicsikét, tehát ugye azt mondod, hogy most valóban lehet benne valami. Na most én azt szeretném megkérdezni, és akkor ezzel térjünk át arra, hogy kicsikét próbáljuk meg kielemezni azt, hogy ez a Bahrajni 3, vagy hát 2,5 nap inkább, ami rendelkezésre állt a csapatoknak felkészülni a 2021-es szezonra, ami valljuk be őszintén kevés. Tehát már az a 6 nap is, amit még tavaly kaptak, még az sem volt ideális, de szerintem ez a 3 meg aztán végképp nem. Tehát végül is most ugye nem nagyon változtak a szabályok, nem nagyon változtak az autók, tehát igazából meg a költségcsökkentés miatt is. Most ezzel a 3 nappal kellett beélni, amiből igazából ugye fél napot elbuktak egy homokvihar miatt, tehát maradt 2,5 napjuk. És hát a Mercedes az, én azt mondom, hogy már megszoktuk azt, hogy sír, és akkor aztán pedig kiállnak a versenyben a rajtrácsra, és aztán hülyére vernek mindenkit, de most a sírás mellé egy kis szenvedés is párosult, és megosztanak a vélemények, hogy most valóban vetít a Mercedes, vagy tényleg van egy kis gondjuk? Te hogy látod?
Hát még egyszer kérdezem, miért vetítene? Tehát mi célja van a vetítéssel?
Szerintem, amit a tavalyi tesztek alapján műveltek, tehát annál nagyobb svihágságot csak a Mercedes tud elkövetni, és Toto Wolff az élén. Ugye tavaly ugye azt csinálták, ugye, hogy a 2-3 napos tesztnap, vagy tesztekre, az első 3 napra kijöttek egy basic autóval.
Igen.
3 napon keresztül mentek, és tényleg elkezdett hinni azt, hogy ez most nem megy. Ez most lehet, hogy most nem annyira erős. Hát ott vannak az elején, de most lehet, hogy nem annyira erősek. És a Red Bullnak az eredményei, meg úgy minden, úgy azt gondoltad, hogy akkor na ez működni fog. És a következő héten meg kigurultak egy olyan új specifikációi autóval, egy kompletten egy újat, tehát 2 autóval készültek 2-3 napra, tehát hogy annál hülyébbre venni az egész mezőnyt szerintem már sportot űznek belőle, de te hogy gondolod?
Én, nekem ezek nem problémák olyan tekintetben, hogy ez egy verseny, és ez egy játék, és itt taktikák vannak, és pont ma olvastam reggel valahol, hogy a Williams új csapatfőnöke nyilatkozta azt, hogy ha valakit 10 éven keresztül nem lehet megverni, akkor az ellenfelekkel van a gond.
Így van.
Tehát, hogy itt is erről van szó, hogy ha csinálja a Mercedes, hát ha meg tudják csinálni,
Tehát ha megtehetik.
Ha megtehetik, ha meg tudják csinálni, ha be tudják húzni a csőbe a többieket, akkor miért ne csinálnák? Tehát ez egy verseny, ez nem egy jótékonysági verseny, ahol mindenkinek kell valami kis díjat adni. Szóval itt a legerősebb győz. Úgyhogy ennek megfelelően én, nekem ezekkel a világon semmi bajom nincs. Nemes egyszerűséggel azért gondolom, hogy idén nincs nagyon okon a Mercedesnek nagyon altatni, mert ez egy ilyen különleges ilyen hiátusz ez az év, hogy olyan hosszú távú következmények ebből az évből nincsenek. Tehát ilyen tekintetben ez egy ilyen szökőévad a Forma 1-ben, ami úgy fontos, meg jó, meg kell, de valójában már a 2022-es autókon van a lényeg. Tehát itt most már nincs mit dugdosni, nincs mit változtatni. Amennyit kellett dugdosni, az dugdosott a Mercedes, amikor a bemutatón nem mutatták meg az autónak az alját. Ez mindig, meg ugye, ha valaki mindig győz, azt olyan jó mindig utálni. Tehát ne felejtsük el, hogy ha valaki mindig megveri a többieket, azt egyre többen utálják. És hogyha valakit
bocsáss meg, hogy szabadvágok, ezért fújolták ki az olaszok a Red Bullos korszakba Fettelt, majd a következő évben, amikor Fettel ment Monzába, akkor meg viszont halleluja volt. Na mindegy, igen.
Persze, könnyű, tehát a nagy erő ellen mindig könnyű utálkozni, a nagy győztes ellen mindig könnyű kritizálni, mert mindig azt akarják lelökni, aki a csúcson ülep fel. Na most a Mercedes ilyen tekintetben nagyon hálátlan helyzetben van, mert ők aztán tényleg kapják mindig. És akkor persze meg jönnek ezek a filozófiai jellegű kritikák is, hogy tönkre teszik a sportot. Hát könyörgöm, hát nem teszik tönkre a sportot, hogy csak nyerni akarnak. Még egyszer mondom, ez nem egy alapítványi verseny, nem egy iskolai sprint futam, ahol a részvétel a fontos. Itt a győzelem a fontos, és az egyetlen dolog, amivel kritizálni lehet igazán a mindig győző Mercedes-t, az az, hogyha legyőzzük őket. Nem arról dumálunk, hogy mit altatnak, nem arról dumálunk, hogy... Tehát ez az a kategória, mint hogyha fognánk a focinba, és azt mondanánk, hogy megőrülök, hogy C. Ronaldo már megint becsavarta. Hát undorító. Na, miért nem laposan rúgja? Miért kell ennek mindig csavarni? Hogy becsapott? Hülyének nézett minket, megint becsavarta a jobb felsőre. Ilyet nem mondunk a fociban, és nekem a Forma 1-ben is nagyon furcsa ez, amikor olyan, hogy a Mercedes altat. Egy, nincs oka altatni. Kettő, ha van oka altatni, vagy altatni akar, akkor viszont minden joga megvan hozzá. Hát hagy altasson, hagy ravaszkodjanak ezzel. Most hozzáteszem, hogy pillanatokon belül majd meg fogom kapni, hogy az Ádám Mercedes szurkoló. Nem, az Ádám nem Mercedes szurkoló. Az Ádám a Forma 1-nek szurkol, és én borzasztóan szeretném, hogy ne a Mercedes nyerje meg a világbajnokságot idén. Ezt így kimerem mondani, hogy nem akarom, hogy a Mercedes nyerje meg a világbajnokságot, és nem akarom, hogy Lewis Hamilton nyerje meg a világbajnokságot, mert nagyon jót tenne a sportnak, hogyha ez történne. Ettől függetlenül azért nem lehet szidni egy csapatot, mert mindenkinél jobb. Hát ez a dögöljön meg a szomszéd tehene is.
Jó, de hát magyarok vagyunk, és az idő mindent megszépít, mert ugye a Ferrari dominancia alatt a Ferrarit szittuk, és most pedig a Ferrarit sírja vissza mindenki, hogy az akkor az a dominancia az nem volt olyan, amikor a Schumi is hülyére verte az egész mezőnyt, és tükörvöt olatva körözte le a mezőnyt.
Én emlékszem a Schumis dominanciára.
És baromira unalmasak voltak a futamok akkor is, amikor 2002-ben ugye azt láttad, hogy a rajtnál a két Renault közül az egyik minimum megelőzi a Ferrarit, és a Schumi szépen arra várt, mivel a könnyebb autóval jobban rajtoltak, hogy kitakarodjanak előle tankolni, és akkor abban 3-4 körbe, amíg ő tovább volt kint a több üzemanyagnak köszönhetően, akkor szépen akkor ott hagyta őket, mint a rongyot, bement tankolni, visszaállt az ére, aztán auf Wiedersehen volt, és ott hagyott mindenkit. Egyébként én máshogy fogalmazom, valami hasonló a meglátásom nekem is, a véleményem egy picikét annyiban máshogy fogalmazom meg. A múlt heti adásban, amit egyébként vissza lehet hallgatni a Spotify-on, Deezeren, a Google és az Apple Podcaston, úgyhogy tessék megkeresni Méhes Károllyal, meg persze feliratkozni. Méhes Károly újságíróval is átbeszéltük, hogy ki milyen Forma 1-es szezont szeretne 2021-re, és én akkor úgy fogalmaztam, és ezt a mai napig tartom ezt a véleményemet, hogy igazából nem érdekel az eredmény. Engem egy dolgot szeretnék az idén, szeretnék végre minőségi csatát látni a világbajnoki címért. Egy késhegyre menő.
Köszönöm, hogy elkemből beszéltél. Engem sem érdekel az eredmény. Jó futamokat szeretnék.
Erről van szó. Erről van szó. Egy minőségi csatát. Tehát, és pont a valamelyik nap, amikor tudod, vannak ezek a téli Forma 1 mentes időszakok, amikor már tényleg már annyira vágysz a Forma 1-re, valami újdonság, és akkor csak a régi marad. És egy ismerősöm kiposztolt egy képet, amikor a Schumi és a Häkkinen a spái nagy előzés után, a Schumi oda megy, még a Park Fermél úgy letették az autót, és mielőtt fölmennek a dobogóra, akkor oda megy, és akkor mondja Mihálynak, hogy a nagyszerű előzése előtt egy körrel korábban ő próbálkozott, és akkor a Schumi őt leszorította, és hát az egy elég meleg helyzet volt, és akkor oda ment a Mika, és akkor így mutogatta, hogy figyelj, ilyet többet nem csinálunk, és megláttam ezt a képet, és akkor mondtam azt, hogy gyerekek, szeretnék végre egy minőségi csatát látni a világbajnoki címmel. Nem érdekel, hogy kicsoda, de azt akarom látni, hogy legyen végre Késhegyre menő csata. Ez utoljára ilyen 2016-ban volt, az elmúlt 7 évben egy olyan évünk volt, amikor az elejétől a végéig volt csata a Forma 1-es világbajnoki címét, ez 2016 volt. Igaz, hogy egy csapaton belül volt a Rosberg meg a Hamilton között, de legalább volt valami. 18 volt az utolsó olyan szezon, amikor valamicske csata volt, amíg a Ferrari ott volt a Fettellel, ott úgy nagyjából ott úgy Hockenheim még. Utána szevasz volt annak is.
Igen, hát ez a része. Most milyen időszakot élünk, de én nem látom, ezt nem látom olyan sötéten, mint nagyon sokan. Tehát rengetegen mondják, hogy ez sem olyan, mint volt. Na, pont annyit változott a Forma 1 mondjuk a 90-es évekhez képest, amennyit a 90-es évekbeli Forma 1 változott a 70-es évekhez képest. Tehát a világ változik, ezt nem tudjuk megváltoztatni. Én nagyon szeretem a mostani Forma 1-et, és borzasztóan élvezem nézni. Nyilvánvalóan nem örülök neki, amikor olyan évek vannak, amik most vannak, de azért ne legyünk telhetetlenek, én fantasztikus versenyeket láttam tavaly. Tehát én például a Bahrájni futamot, Hamilton ott, hát én ott ugráltam, idegesen járkáltam, kiabáltam, tapsoltam, szurkoltam a nappaliban, szegény feleségem nem tudta, mi történt velem. Tehát, ez egy olyan futam volt, ami nem mondja nekem senki, hogy nem elégít ki mindenfajta vágyat. És akkor erre azt lehet mondani, hogy igen, mert nem volt ott a Hamilton. Nem vagyok benne biztos, hogyha George Russell helyett Lewis Hamilton ül abban az autóban, akkor is ugyanez, akkor nem ugyanezek a problémák merültek volna fel. Az már a sors különleges játéka volt, hogy ott elrontották a gumit, meg stb. De hogy ez egy annyira jó verseny volt. Volt benne, volt kinek szurkolni, benne volt a szegény legény, aki megkapja a király autóját, és megmutatja, benne volt a csalódás a végén, hogy defektet kapott, és végül nem nyer, de ugyanakkor visszaelőzött egy csomó embert még utána, és tehát olyan jó volt, és nekem senki nem mondja, hogy a tavalyi második Bahrájni nagydíj az nem volt ott a Forma 1 történetének mondjuk 10 legizgalmasabb futama között, mert hogy ott volt.
Már csak azért is, mert én nem emlékszem rá, legalábbis amióta én követem a Forma 1-et, hogy valaha is előfordult olyan, hogy aki az első végén az utolsó helyen volt, azután megnyerte a futamot.
Na hát és ugye? Hát ez meg a másik, hogy a Perez győzelme az meg még csak hab volt a tortán. Annyira jó volt ez a futam, annyira élveztem, annyira helyreállított mindent. Annyira, na fő, szuper volt. Ezt
jó volt.
Ha valaki jó nem látta, ajánlom, hogy nézze meg, mert abban minden benne volt, mert nyilván élőben ez az igazi élmény, amikor élőben éled meg az izgalmakat, de nem mondom, a top 10 futamban all time ott van az a verseny.
Úgyhogy visszaelvezve kicsit a 2000... Ja, és még egy gondolat, még amit te mondtál, hogy egyébként majd szerintem 2036-ban fogják azt mondani, hogy 2016-ban milyen jó volt a Forma 1. Mert ez mindig ilyen. Tehát ez...
Persze, hogyne.
Kell egy 20 év, és akkor szépen az idő mindent megszépít. Na de most 2021-jel foglalkozunk, hiszen nem sokára elrajtol a mezőnyit Bahrájnba. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor azt mégis, hogyha a Mercedesnél maradunk még egy kicsikét, és mielőtt átvezünk a többi csapathoz, azt meg lehet azért nyugodtan állapítani, hogy van gond a Mercedes-szel, de annyira szerintem nem vészes a helyzet, hogy itt most a Mercedes-t temetni kéne.
Így van.
Az nyilván látszik az autóknak a felépítéséből, hogyha a pályán készült képeket megnézzük, hogy valószínűleg a Mercedesnek a hűtéssel vannak gondjai, ezt pikpak meg fogják tudni oldani. A többi az szintén egy kiküszöbölhető dolog. Úgyhogy szerintem a Mercedes bajban van, de nem annyira vészes a dolog, vannak annyira profik, hogy visszataláljanak arra a dominanciára, ahol szoktak lenni. Bízunk benne, hogy nagyon-nagyon későn. És akkor itt át is tudunk menni akkor a Red Bullra, hogy akkor most, hát én meg azt szeretném, hogyha nyilván az egyetlen egy minőségi kihívója és az életképes kihívója jelenállás szerint az csak a Verstappen lehet. Úgyhogy én meg abban nagyon-nagyon bízom, hogy a Red Bull az meg valóban olyan meggyőző, mint amilyenek voltak ezen a 2,5 nap alatt, és valóban fölzárkóztak a Mercedes szintjére.
A Red Bull-lal az van, hogy ők minden évben úgy indítják az évet, hogy bénáznak egy kicsit, aztán magukra találnak. Én nagyon remélem, hogy idén ez a részt eltűnik. Tehát egyből magukra találnak, és egyből sikerült annyit tekerni az autón, hogy tényleg pariban legyen a Mercedes-szel. Nekem az nagyon sokat jelent, vagy nagyon beszédes, hogy egyáltalán nem változtattak a festésük. Mondhatjuk, tettek magasról arra, hogy hogy néz ki az autó. Valószínűleg minden erejüket és energiájukat abba ölték, hogy mi van a motorborítás alatt. Amit tudtak, ugye a tokeneknek megfelelően változtattak. Én nagyon szeretném, hogy a Red Bull erős legyen. Nagyon-nagyon szeretném. És én bizakodom is. A tervek alapján is bizakodom rendkívül. Hát és nagyon jó. Így most nagyon-nagyon tökös a pilóta felállásuk is. Tehát, hogy nagyon szeretném megnézni, hogy mennyire tud Checo Pérez esetleg mondjuk Verstappennek fejfájást okozni.
Egyrészt, másrészt meg szerintem most van először az a helyzet, hogy a Red Bullnál ugye van egy ilyen sorminta, új autót építünk, nagy mellénnyel megyünk tesztelni, kicsikét összemegy a mellény, összeszedjük magunkat, és elment a szezon. És akkor az év utolsó 5 futamjára úgy felszívják magat, hogy tulajdonképpen ott már elment a bicikli, és akkor utána megint kezdődik minden előről, hogy akkor megint új autót építünk, megint nem működik, megint kijavítjuk, megint odaértünk, megint nem nyertük meg. De most az idén nem kell semmit, se effektíve, semmi radikálisan újat csinálni. Az év végére megértették az autót, hogy mi volt vele a probléma. Kijavították, nyertek is Abu Dhabiban, és most pedig fönnáll az a lehetőség, hogy na most akkor valóban az elejétől a végéig el lehet kapni egy kicsikét a Mercedesnek a frakját, és én úgy gondolom, hogy egy Perez-Verstappen páros nem csak arra jó, hogy mondjuk egy picikét a Verstappent még inkább megfuttassák a pénzért, hanem azért is, mert a Perezben látom azt a kvalitást, hogy mondjuk el tud kapni egy Bottast, és most lehet először lehetőség arra, hogyha a Perez itt is a Red Bullnál is beváltja azt a megbízható, ponterős, konstans versenyzését, amit láthattunk tőle a Force India, Aston Martin, mit tudom én, Racing Point, milyen néven futottak éppen, mikor, hogy a két ponterős pilóta most először konstruktőriben mindenféleképpen elkaphatja a Mercedes-t.
Abszolút, abszolút. Meg az is nagyon fontos, hogy Verstappennel szemben is egy nagyon tehetséges versenyző legyen, aki egy picit Verstappent is beárazza. Mert azért nekem ő még ilyen tekintetben egy nagy kérdőjel. Tehát az nem kérdőjel, hogy nagy tehetség, az nem kérdőjel, hogy világbajnok matéria, de hogy mekkora nagy tehetség és mennyire világbajnok matéria, ahhoz kell egy erős versenyző mellé. És utoljára ilyen versenyző Daniel Ricciardo volt mellette, aztán ő tovább állt, mert érezte, hogy kicsit eldől minden Verstappen irányába csapaton belül, de talán Perezzel ez másképp, ezt majd meglátjuk.
Meg tudod, hogy még egy gondolat még itt a minőségi világbajnoki cím iránti igényünknek, még egy érvet felsorolnék hozzá. Hogy miért lenne jó, nem csak nekünk, hanem mondjuk a Forma 1-nek is, akár esetleg egy stílusváltás, egy kis új sorminta miatt. Mire gondolok? Az idei évben ugye már életbe lépett a költségplafon, tehát minden csapat összesen 145 millió dollárt költhet az autónak a fejlesztésére, építésére és a jövő évi autóra. Na már most, hogyha tegyük föl, a Mercedes és a Red Bull fej-fej mellett haladnak az első futamon, a negyedik futamon, a 14. futamon. Most azt engedjük el, hogy most tényleg valóban a pandémia miatt hány futam lesz valóban megrendezve. Szerintem egy picit túl ambiciózus ez a 23 rekord ebben az évben, pláne úgy, hogy már az évad első 2 futamából 2 elmaradt. Olaszországban meg egy hónap múlva kéne rendezni futamot, ahol most éppen nagy baj van. Most erre ne térjünk ki az idő rövidsége miatt. Elérkezik majd egy pont, amikor el kell dönteni, hogy mire fordítunk pénzt és energiát. Szeretnénk-e megnyerni a 2021-es világbajnoki címet, vagy azt mondjuk, hogy elengedjük, és akkor nyerje meg a másik. Nem hiszem, hogy egy Mercedes ilyet meg fog engedni. Nem hiszem, hogy egy Red Bull, akik már régóta áhítoznak egy világbajnoki címre, azt fogja mondani, hogy jó, oké, jövő évre majd akkor újra próbáljuk. Tegyük föl, hogy a Mercedes és a Red Bull azt csinálja, amit anno a Ferrari és a McLaren csinált 2008-ban. Ugye 2009-re radikális szabályváltoztatás lépett életbe, és 2008-as autót már koncepciót nem vihették tovább 2009-re, viszont 2008-ban az utolsó verseny utolsó körének utolsó kanyarjáig nyitott volt a világbajnoki cím, és mindenki fejlesztett ezerrel. Cserében lemaradtak a 2009-es szezonra való felkészülésről, és egyszer csak előkerült egy Brown X Honda, és egyszer csak hülyére vert mindenkit, aki viszont 2008-ban ott volt mindig a mezőny végén. Mi van akkor, hogy, és nem mi van akkor, tehát hogyha én mondjuk a McLaren versenyzője lennék, mondjuk Ricardo, vagy mondjuk egy Alonso lennék az Alpinnál, miért tért vissza Alonso? Valószínűleg azért, mert ő sem hülye, tehát valami titkot ő is tud, vagy valami sejtése van, hogy akár 22-be lehet neki ezért jó, ezért bejön 21-re visszarázódni. Tehát, hogyha én ezeknél a csapatoknál versenyeznék, én is foggal körömmel azon imádkoznék minden éjszak, hogy add uram jó Istenem, hogy ezek késhegyre menő csatát vívjanak az élen, mert addig is mi sokkal több pénzt és energiát tudunk fordítani a 22-es autó építésére, és akkor talán közelebb, vagy ne adj, vagy adja Isten, hogy akkor eléjük kerüljünk.
Ez egy nagyon logikus dolog, amit így végigmondasz, vagy végigmondtál. Picit én úgy vagyok ezzel, hogy még maguk a Forma 1-es csapatok sem bonyolítják egyébként annyira túl az életüket, amennyire mi sokszor gondoljuk. De nem csak, hogy én ezt egy picit egyenesebb útnak látom. Egyszerűen az van például, tényleg, hogy a Mercedes, az nem engedheti meg magának, hogy ne nyerjen. Nekik ez presztízs. Toto Wolffnak ez presztízs. Megtehetnék papíron, és azzal bebiztosítanák a jövőjüket, de ők ezt nem tehetik meg. A Ferrari-nál egy kicsit más a helyzet. A Ferrari azért érdekes, mert a Ferrari nagyon-nagyon benézte tavaly ezt az egészet. Mert ők arra készültek a tavalyi évben, hogy elautókáznak a második helyen, és közben kőkeményen fejlesztenek a 2022-es indulásra. De szerencsétlenek nagyon benézték ezt a dolgot, illetve a 2021-es indulásra, de nagyon benézték a dolgot, mert az autójuk használhatatlanul gyenge lett, és ráadásul az új szabályok meg elcsúsztak egy évvel. Tehát egy ilyen dupla csapdába léptek, ezért nekik például muszáj lenne villantani valamit idén.
De az Elkán már elmondta, hogy gyerekek, a 21-et is engedjük el. Tehát a nagyfőnök azt mondja, hogy el kell elengedjük az idejévet, és ne várjanak tőlünk semmit, akkor el van döntve.
Igen, ez el van döntve, de ezt a Ferrari is tudja, hogy még egy ilyen nyomorult évet nem lehet. Tehát, hogy illetve lehet, de hát akkor még mélyebbről kell majd visszakapaszkodniuk. Tehát ez az a kategória, amikor eltöröd a lábadat, és akkor azt mondják, hogy apám, ne fuss, mert akkor rosszabb lesz. És akkor azt mondod, hogy jó, de nekem kéne futni, tehát akkor most elgondolkodom azon, hogy most futok, de akkor kétszer annyi ideig tart, majd mire meggyógyulok. Ezt kell a Ferrari-nak is most mérlegelni, hogy azért most ez hogy működik, hogyha ők most teljesen elengednek mindent erre az évre, akkor ilyen, hogy mondjam, népszerűség és komolyan vételi tekintetben ők hatalmasat perecelnek megint. Szerintem ezt nem lenne szabad a felejnem, de ez nem az én dolgom, ezt majd ők eldöntik maguktól.
Kissé epés megjegyzés következik, tehát hogyha nekem van egy vörös autóm, aminek az elmúlt évek legszebb festését, tehát hogy átmenett a hátulja vörösből bordóba, egy ilyen szép festésű autón van, amire rátesznek egy ocsmány zöld logót. Hát az ne is legyen a mezőny elején, azt ne is mutogassák, mert attól hány ingert kapok. Borzalmas.
Igen, ez a zöld logó, az ott mindenkinek kivert.
Rátehettek volna zöld, fehéret. Rátehettek volna feketét. Nem, ők a zöldet teszik rá egy piros autóra. Hát atya úr, én megértem, hogy most a zöld szín az most nagyon menő, mert minden zöld, mert minden környe... De basszus, gyerekek, nem...
Ők azért tették a zöldet rá, mert akkor az viszont piros-fehér-zöld lesz az autó, ami olasz. Tehát, hogy ők úgy gondolták, hogy a zöld az passzolni fog, hiszen a nemzeti színeikben is benne van. Én ezt a részét teljesen értem. A probléma csak az, hogy borzasztó ronda lett.
Hát, de egyébként, hogyha már itt tartunk, parancsolj, mondd csak végig.
Csak hogy 1 millió másfajta megoldás lett volna arra, hogy az ott zöld legyen. Lehetett volna másfajta zöld, lehetett volna más forma, aztán lehetett volna ott integrálni csomó mindent, de azt olyan olaszosan oda dobták.
Hát abszolút. Viszont, ha már a festéseket érintettük, azt meg kell jegyeznem, hogy ha csak pusztán a festéseket nézed az idei szezonban, vadállat jó autók lettek. Hát nézd meg a Williams-et, nézd meg az Aston Martint. Alfa Tauri is tök jó lett ezzel a megcserélt inverse festéssel. Az Alfa Romeo, az Alfa Tauri, tök baromira jó.
Na, nagyon sok tetszik nekem is, nekem valami nagyon nem tetszik. Nekem a Williams nem tetszik.
Ne!
A Williams nem tetszik. Kifejezetten dilettásnak tartom a hátsó felét a Williamsnek.
A legjobb az egész mezőnyben.
De figyelj, Zsolti, ezt imádom a sportban, hogy ami az egyiknek étek, a másiknak méreg. Ettől jó, hogy neked azt tett. Tehát, hogy ez a szép ebben, és az egész világban az a szép, hogy mindenki más, és mindenkinek más a véleménye, és erről tudunk intelligensen beszélgetni egymással. Nekem az Alfa Romeo is egy vicc. Fogták, és nyomtak egy szorozva -1-jel, és mindent átfordítottak, és ennyi, hiszen nem törődtek vele. Nagyon jó lett tényleg az Alfa Tauri, az Aston Martin az pont olyan lett, ami ennek lennie kellett. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon sok nagyon-nagyon tökös jó festés van ebben az évben. Tehát, hogyha valaki megmutatja nekem, bocsánat, máshonnan jövök, amikor a McLaren visszaállt 1997-ben, ha jól emlékszem, az ezüst nyilas festésre, a piros-fehér Marlborosról, az egy annyira durván nagy sok volt, és annyira durván kilógott a sorból, és annyira durván jól nézett ki, hogy ez ilyen hír volt, hogy úristen, mennyire jól néznek ki az új McLarenek, amikor ugye a Häkkinen-Coulthard páros volt.
Igen.
Tehát visszatértek az ezüst, narancssárga, feketére. Elképesztően jól nézett ki, egyedülálló volt az autó akkoriban, és mindenki elájult tőle. És ha akkor valaki azt mondja nekem, hogy az autók 2021-ben így fognak kinézni, akkor én rohadtul örültem volna, mert elképesztő dögös mindegyik autó. Tehát nem lehet azt mondani, hogy rosszak az autók festései. Nagyon sokan szígyák egyébként a Merci festését, a sok AMG logóval ott hátul, mintha egy csecsemő így rádobálta volna. Van benne igazság, de nekem a Merci is tetszik szemből.
Tehát, egyébként tudod, kit érintettünk még itt szépség kategóriába? Alpin, tök jó lett szerintem az is.
Az Alpin is jó lett, az Alpin nekem, például az Alpin nekem old school. Tehát, hogy nekem az Alpin egy kicsit old school, nekem az annyira nem tetszik. De elfogadom, hogy például az egyik legjobb barátomnak, neki meg az Alpin a legjobban tetsző autó idén. Tehát, hogy ez a szuper, hogy nem lehet valakit azért leszólni, mert ő imádja a krumplis tésztát, én meg nem. Hát szóval, és tényleg az internet huszárok ülnek otthon a karantén közepén, és írják a földbe döngölő hozzászólásokat, mert valaki lemeri írni, hogy neki mennyire tetszik, mint például neked is az új Williams. És akkor jön valaki, és ír 8 bekezdés arról, hogy ez miért rossz. Teljesen értelmetlen, ahelyett, hogy örülnénk, hogy mindenkinek más tetszik, rohadt unalmas világ lenne, ha mindenkinek ugyanazt tetszene.
Igen, ugye én erre szoktam ugye azt mondani, hogy az a szerencse, hogy ezen a földgolyón nem vagyunk egyformák, mert ugye mindenkinek más tetszik. Ugye ezért is fordulhat elő az, hogy egy házi bulin a buli végén a rondalányokat is elviszi valaki szobára, mert neki lehet, hogy éppen az tetszik. Tehát, hogy...
Mert a ronda az relatív. A ronda az relatív.
Ennyi. Tehát, igen. Ugye nekem is tőlem is, amikor a vevők megkérdezik, hogy ajándékot szeretnék venni a Ferrari rajongó férjemnek, és akkor hát, hogy és ez a póló, ez szép, hát mondom ne tőlem kérdezze. Nem az a lényeg, hogy nekem tetszik-e, vagy nem tetszik, hanem az a lényeg, hogy az ön férjének tetszen. Na most mondjuk egy Ferrari rajongónak, hogyha vesznek egy piros pólót, amin rajta van egy sárga Ferrari embléma, az mindig teli találat.
Persze.
Ennyi. De viszont térjünk vissza a Forma 1-re, kicsit még maradjunk még 2021-re. Ugye beszéltünk arról, hogy a Mercedes és a Red Bull most talán az idén egy picikét jobban összecsapnak egymásra, és végre van esély arra, hogy lássunk minőségi csatát a Forma 1-es világbajnoki címért, de lesz még egy minőségi csatánk, ami sajnos nem kap akkora nagy figyelmet, ki fogja megtartani a harmadik helyet? Vajon a McLaren, aki megmondom őszintén, nagyon vigyorgott mindenki, mint a vadalma, tehát ők nagyon elégedettek voltak a tesztek után, tehát az Andrea Seidl is úgy nézett ki, mint a rohadtők, aki kivirágzott, tehát úgy szenzációsan nézett ki, de ugye azért most már vannak kemény kihívók, tehát ott van például az Aston Martin, ott van például egy Alonsoval felvértezett a Alpine, tehát nem lesz azért ez nekik annyira sétagalop. Ez a harmadik helyért megint késrehegyő menő csaták lesznek.
Legyenek is! Ilyeneket tudok mondani, nagyon helyes, úgy van. Tehát, hogy tessék háborúzni, tessék küzdeni, tessék levadászni a McLarent, aki egyébként 3 évvel ezelőtt azt mondom neked, hogy a McLaren dobogós lesz 2020-ban, kiröhögjük őket. De hogy sikerült nekik? Szóval mondom, ezt picit úgy érzem, hogy ha most ránézünk a Formegre, akkor még mindig a Mercedes jégpáncélja takarja ezt a tavat, hogyha egy tónak próbálom ezt apostrofálni, de úgy érzem, hogy a páncél alatt most már nagyon mozog a víz. És csak idő kérdése, hogy ez a mozgó víz szétrepesse a páncélfelületet, a jégpáncélt a tó tetején. Körülbelül így láttam a következő 2-3 évét a Forma 1-nek.
Hát jó, meg hát figyelj, nyilván logikus, mert semmi sem tart örökké. Tehát ahogy egy McLaren Honda dominancia sem tartott örökké, ahogy egy McLaren Mercedes, egy Williams Renault, egy Ferrari és egy Red Bull dominancia sem tart örökké, ez sem fog örökké tartani, tehát ők sem lesznek végig a toppon.
Hát persze, persze.
Pláne akkor, hogyha mondjuk tegyük fel az év végén, Lewis Hamilton leteszi a lantot. Mert ugye elvileg ugye vele csak 1 évet írtak alá.
Hát, nem fogja. Nem fogja.
Gondolod?
Nem fogja. Szerintem még nem fogja a Lewis Hamilton letenni a lantot évvégén. Ha csak nem azt látja, hogy a 2022-es autó nagyon gyenge. Akkor lehet, hogy leteszi a lantot, de ha csak nincsenek információi arról, hogy a 2022-es autóval szenvedés van, nem fogja. De hogy fogja? Ő benne még van 5 év simán.
Én meg úgy gondolom, hogy szerintem nagy esély van arra, hogy az év végén behúzza a 8-at, és utána azt mondja, hogy Auf Wiedersehen. Ezt egyrészt arra...
Stílusosan saját nyelvén azt mondja, hogy...
Akkor azt mondja, hogy goodbye. De szóval mindegy, lényeg a lényeg. Tehát én ezt azért gondolom, mert volt a Martin Brundle-nak egy nyilatkozata még valamikor, január, a francokat, mikor februárban, hogy egész nap ugye együtt forgattak a Hamiltonnal, és hogy látta, hogy a Hamilton annak ellenére, hogy megvan a szerződése, ami valljuk be őszintén, nagyon sokáig tartott, mire megírták, aláírták, bár aztán az is lehet, hogy csak maga a bejelentést tartott nagyon sokáig, hogy azért ezzel is ugye a téli uborka szezonban írjanak valamit a Mercedesről, ezt nyilván soha nem fogjuk megtudni, de én azt olvastam itt, hogy a Brandl ugye írta, hogy hát nem nagyon volt azért olyan lelkes a Hamilton. Nagyon maga alatt volt, hogy ő mint hogyha úgy érezné, hogy elfogyott talán a levegő a Hamilton körül, és én továbbra is arra tudok gondolni, hogy azért hidd el, hogy az a Russellnek az egy versenyes beugrása, az lehet, hogy egy olyan tektonikus mozgásokat indított el a csapaton belül, nem. Ami lehet, hogy a Hamiltonnak nem tetszik. Hogy gondolod?
A csapaton belül is, de magában Lewis Hamiltonban is. Én biztos vagyok benne, hogy azért így a 7. világbajnoki címére ő is elhitte, hogy ő mennyire fantasztikusan jó. És Lewis Hamilton egyébként fantasztikusan jó versenyző. Ez nagyon fontos. De amikor beül egy 0 kilométeres gyerek az autódba, és ugyanúgy megver mindenkit vele, az nem csak a csapatnak egy nagyon kemény wake-up call, ott te is elkezded nézegetni magad a tükörbe, hogy hű, apám, hű, ki, lehet, hogy tényleg nem vagyok olyan jó. Tehát, hogy... A legtöbb ember folyamatosan megkérdőjelezi a saját tudását, és a legtöbben úgy tudunk előre menni, hogy újra és újra megkérdőjelezzük a saját képességeinket, és akkor így fejlődünk. És azt gondolom, hogy Lewis Hamilton van annyira intelligens, és van annyi önkritikája, hogy felfogta azt, hogy ez milyen ijesztő dolog volt ott azon a hétvégén. Még akkor is, hogyha nem lehet elvitatni, hogy Lewis Hamilton a világ valaha élt egyik legjobb Forma 1-es versenyzője. Tehát aki mást mond, az egyszerűen hülye. Tehát a Lewis Hamilton egy zseniális Forma 1-es versenyző, a legnagyobbak között van. De az, hogy ez a dominancia, amit ő megélt az utóbbi években, ez mennyire tudható be az ő zsenialitásának és az autó zsenialitásának.
Most kaptunk rá választ.
Arra most kaptunk, igen, egyfajta, nem is választ nem kaptunk rá, de egyfajta indikációt kaptunk rá, amit egyébként, hogyha a szívedre teszed a kezed, és minden Forma 1-et követő embernek ezt illik elfogadni, hogy a Forma 1 az egy technikai sport, és az abban lévő sikerben ugyanakkora része van, ha nem több része van az autónak, mint a versenyzőnek. Tehát lehet, hogyha valaki rossz döntést hoz a nagyok közül, akkor most nem utána, itt a példa Fernando Alonso. Fernando Alonso, ha nem a Ferrarihoz megy, amikor a Ferrarihoz ment, hanem a Red Bullhoz ül be, ahova nem ült be, mert azt mondta, hogy egy energiaitalgyártó csapatához nem akart beülni, mert nem volt benne se presztízs, nem volt benne se történelem, semmi. Ha Fernando Alonso ül be oda, ahova Sebastian Vettel ült be később, akkor gondoljatok bele, hogy Alonso megnyeri azt a 4 világbajnokságot, akkor ő is már 7 világbajnokságnál tartott volna a 2010-es évek elején. De rossz döntést hozott. És lehet, hogy Fernando Alonso soha nem lesz olyan nagy legenda, mint amilyen nagy legenda lehetett volna, hogyha egy jó autóba ül be. És ez része a Forma 1-nek. Tehát amikor valaki puffog nekem, hogy csak jó az autója. Igen, jó az autója, de tudni egy jó autóba beülni, az ugyanúgy része a zsenialitásodnak, mint tudni, hogy a 4-es kanyarban hányas fokozatig kell visszaváltani, és tökéletesen átmenni azon a kanyaron. És ezt nem szabad elfelejteni. Tehát, úgyhogy Lewis Hamiltonra visszatérve, Lewis Hamilton egy picit azzal szembesült, hogy hiába tudja ő is, hogy az autó is nagyon sokat számít, az az autó tényleg nagyon sokat számított.
És gondolod, hogy Hamiltonnak odaszóltak, hogy nem, bocsánat, rosszul fogalmaztam. Inkább máshogy kérdezem. Mi van akkor, hogyha Lewis Hamiltonban egyrészt ez leesett, ez a 10 filléres, amit ugye mondtál, elkezd egy kicsikét kételkedni abba, hogy basszus, most már nem én vagyok a szupersztár, vagy az egyedüli szupersztár a Mercedesnek, hanem van itt egy ilyen kis fiatal, kis suhanc gyerek, aki lehet, hogy akkor tényleg meg tudja csinálni azt 5-ért, amit én most már csak 40-ért, mert ugye elvileg ő többet is akart érte kapni, tök mindegy. Mi van akkor, hogyha Lewis Hamilton most azon őrlődik, hogy valós veszély van arra, hogy 2022-re ez a fiatal srácot be akarják ültetni a málészájú Bottas helyére, és akkor már nem lesz annyira sunshine és happiness-i csapaton belül, hanem akkor nekem is egy picikét szűk lesz a cipő, és én ezért erre is gondolok egyébként, hogy akkor azt fogom mondani, hogy oké, most még minden ideális, most még minden tök jó, most még csillog a renomé, és most azt mondom, hogy goodbye, mert nem akarok jövőre úgy járni, mint mondjuk egy Sebastian Vettel járt egy Ricardoval, vagy egy Leclerc-kel.
A Lewis Hamiltonnak akkor kell azt mondani, hogy goodbye, amikor ez a veszély az reális lesz. És ebben teljesen igazad van. Ha a Lewis Hamilton ezt érzi, akkor azt fogja mondani, hogy goodbye. A kérdés, hogy ezt fogja érezni. Ne felejtjük el, hogy a legbeszédesebb ebben a sztoriban tavaly az volt, amikor az utolsó futamra visszajött a Lewis Hamilton dögbetegen.
Igen.
Tehát, hogy lehet, hogy volt már negatív koronavírus tesztje, tehát a szervezetéből már eltűnt a vírus, de olyan beteg volt saját bevallása szerint is, hogy alig bírt a lábán állni. De inkább visszajött, mert érezte, hogy egyszerűen George Russell jelenléte az őt pusztítja.
Így van.
Minden tekintetben rombolja a rajongók felé, a világ felé, és a saját csapata felé is. És könnyen lehet, hogy azért része volt ennek. Persze hivatalosan megy a bullshit-elés, hogy hát elég csak egy évre hosszabbítanom, már mindent elértem, stb. Hazugság. Egyszerűen az van, hogy mindenki azt mondta, hogy álljunk meg egy szóra, apukám, lehet, hogy mégse vagy te annyira Atya Úristen legjobb, csak nagyon jó vagy, és ha csak nagyon jó vagy, akkor csak nagyon jóból azért még itt vannak pára.
Meg?
Bocsánat, költségsapka. Ne felejtsük el, tökéletes együttállása mindennek. Költségsapka, drága versenyző, olcsó versenyző, aki ugyanolyan jót gurít, mint a drága versenyző.
Ez plusz? Plusz még egy faktor, így mond a gondolkodásba, Lewis Hamilton a jelen, George Russell a jelen és a jövő.
Persze, ezt minden...
Mert hogyha MotoGP is nyelvre le akarom fordítani, emlékszel te arra párosra a Yamahánál, hogy az Uber Giga meg a világbajnok, aki folyamatosan hozta a VB címeket, Valentino Rossi, illetőleg az állandóan esetkelt, de fiatal, nagyon tehetséges Jorge Lorenzo, és akkor utána eljött egy pont, amikor a két dudás nem fért meg egy csárdába, és azt mondták a Rossinak, hogy hát figyelj, köszönünk Valentino, grazie mille, mindent, de te vagy a jelen, ő meg a jövő.
Így, ezt mindannyiunknak el kell fogadni. Egy szép napon egyszer jön egy 20 éves gyerek, és ő fog elutazni a futamokra, és nem én. Ahogy én is beálltam valakinek a helyére, amikor 20 éves voltam. Tehát, hogy ez része ennek az egésznek. És ezt el kell fogadni a Lewis Hamiltonnak is, és szerintem ő igazán ezzel küszködött. Tehát amikor a Martin Brundle ott volt nála, és ezt a cikket én is olvastam, akkor az én olvasatomban inkább az állt össze, hogy most érti meg a Lewis Hamilton, vagy kezdi megérteni, hogy feljebb már nincs, innen már csak lefelé van.
Igen.
És nem csak azért nincs feljebb, mert most még megszerzi a 8-at, vagy a 9-et, és akkor már így is a trón tetején ül, hanem azért nincs feljebb, mert mert nincs szüksége a csapatnak ő rá, hogy ugyanazokat a pénzeket behozza, ugyanazokat az elvények. Ezért mondta, nagyon érdekes volt, akármit kérdeztek tőle az autóbemutatás alatt, online, a videóban, mindig arról hablatyolt, hogy neki a legfontosabb ebben az évben a diverzitásnak a még erősebbé tétele a sporton belül. És egyébként ez egy nagyon jó és emberi irány a részéről, de ugyanakkor ember az is benne van, hogy keres valamit, amiben bele tud kapaszkodni, hogy ő még értékes, és valamit tud változtatni a világon esetleg, vagy a sporton. Mert érzi, hogy magában a saját sportján belül a sikerei már elfogytak, tehát nem tudsz már tovább nőni. És egy idő után mindenki azt fogja mondani, a saját csapata is azt fogja mondani, hogy grazie mille, te vagy a jelen, de nekünk most előre kell gondolkodni, és azt kell megnézni, hogy 10 év múlva ki tud a te helyeden ülni ugyanezekkel a sikerekkel, és az már nem a Lewis Hamilton.
Hát ezt lefordítva talán úgy tudnám mondani, hogy megcsapta a vége főcím. Viszont még tudom, hogy mocskosul fogy az időnk, de viszont, hogy még egy témát még föl kell hoznom, és ha már említettük a vége főcímet, hát most jön egy olyan pilóta, akinek lepörgött a vége főcím, és most visszajön a bónusztrekbe. Fernando Alonso. Miért? Szerintem a habokra egy Alonso nem jön vissza, tehát én biztos vagyok benne, hogy ő 22-re vél valami olyan ígéretet, amit nagyon hisz benne, hogy ez most tényleg valóban bejön.
Szegény embernek annyi rossz döntése volt már az utóbbi 10 évben, hogy én nagyon szurkolok, hogy ez most jó legyen. Tehát ő meg az az ember, aki ilyen tekintetben tényleg az inverze lett a Lewis Hamiltonnak, minden döntése rossz volt, amit a második világbajnoki címe után hozott.
Tehát Gianellesi után nem hittem volna, hogy van még egy ilyen pilóta, aki ennyire mellé tud nyúlni ennyiszer.
Igen. Csak az a különbség, hogy a Gianellesi szerintem a tőle megszokott egy cseppet visszafogott stílusában úriemberként viselte, a Fernando Alonso évről évre egyre mufurcabb volt emiatt. Amit én értek, mert egy spanyolról beszélünk, de hogy tehát, ha Fernando Alonso-nak azért van nagyon nehéz helyzete, mert ha nem lesz zseniálisan jó ebben az évben, vagy a jövő évben inkább, mert ezt az évet még minden csapat ki tudja dumálni. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az évben akármi történik, a legtöbb csapat ki tudja dumálni, hogy ettől még nem olyan, még régi autó, még stb. Ez így működni fog. De mondjuk, ha a következő évben sem sikerül a Fernando Alonso-nak nagyot gurítani, akkor visszavonhatatlanul rákerül a loser pecsét. Mert eddig mindig az volt, hogy jaj, szegény, rossz helyre ült, jaj, szegény, a Ferrari akkor volt pont gyenge, nem jó volt ebből. Jaj, szegény, átment a McLarenhez. A McLaren élete leggyengébb időszakát hozta Fernando Alonso alatt. Na most, ha az Alpinnál is valami hasonló fog történni, akkor ez a szerencsétlen tényleg a világ lúzere lesz. Nem szeretném. Tehát azt szeretném, hogy egy erős versenyző legyen belőle, és a világbajnoki címért küzdjön. Tehát szuper jó lenne látni Fernando Alonsót újra a dobogó legfelső fokán rendszeresen, de azért várjunk, és vannak fenntartásaink.
Atya úristen, hogy tényleg ez az átkozott óra csak ketyeg-ketyegé, pedig még olyanról lenne még érdemes beszélni, hogy na aztán, hogyha valakire, tehát ugye mondtad az Alonsóra, hogy ráragadhat azt, hogy egy lúzer, most azért még egy valakin azért ott lebeg Damoklész kardjaként ez a jelző, például Sebastian Vettel.
Abszolút.
Hogyha, és pláne, hogyha egy Stroll legyőzi, hát akkor ott akkor például megint bebizonyosodhat az, hogy valóban az a Newey-féle autó nagyon-nagyon-nagyon nagy arányban járult hozzá ahhoz a négy világbajnok címhez, mert nyilván kell a pilóta is, hogy ki tudja autózni, nem véletlenül nem volt erre mondjuk képes egy Mark Webber, aki szintén ügyes, csak a Fettele végig tudták csinálni. Vagy például beszélhettünk volna még arról, hogy például Lando Norrisnak ez egy nagy vízválasztó egy év lesz, mert két évet el lehetett dumálni azzal, hogy hát fiatal vagyok, bele kell tanulnom, bele kell rázonom, viszont most jön egy sokkal tapasztaltabb csapattársa, a Daniel Ricciardo. És hogyha ő mögötte végez, akkor viszont lehet, hogy a Wunderkind, maradjunk angolosan, a next Wunderkind, a next generation jelző, akkor lehet, hogy őról a például lekerülhet. Tehát vannak még témák, amiket sajnos nem sikerült érintenünk, de viszont az óra meg ketyeg, és nekem pedig a búcsú mezeire kell lépnem. Úgyhogy én nagyon-nagyon nagy tisztelettel megköszönöm, hogy álltál a Szágódó Cirkusz, illetőleg a Max Rádió hallgatóinak a rendelkezésére. Köszönöm szépen. Kívánunk egy, hát amit beszéltünk, és ebbe talán mind a ketten egyetértettünk, egy nagyon izgalmas, fordulatos, előzésekben gazdag, minőségi világbajnoki csatával ékesített, nagyon-nagyon jó 2021-es szezont, hogy egyrészt kielégítse a régóta lévő vágyunkat, hogy végre legyen egy kis izgalom, hogy végre ne aludjak el a 15. körbe, és riadjak meg, hogy hopp, 45. kör, és semmi nem változott. Tehát, hogy azért valami azért még ez így történjen. Úgyhogy Szelecki Ádámnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kívánok tényleg mindenből a legjobbat, meg persze jó egészséget is. És javaslom mindenkinek, hogy iratkozzon fel a Spotify-on, a Deezer-on, a Google és az Apple Podcast-on, a GP Shop Száguldó Cirkuszra, a követés gombra megnyomva, mert akkor ezt a beszélgetést, meg a korábbi Ádámmal folytatott beszélgetéseket is vissza lehet hallgatni. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
Hello!